Szeretném azzal a távlattal kezdeni, amit Péter apostol felvázol ebben a részben, amiről nem esett szó az elmúlt percekben, de szeretném, hogy ennek a fényében elmélkedjünk tovább Isten igével kapcsolatosan. Kétféle végkimenetelt vázol fel Péter apostol ennek az ige szakasznak az alapján. Azt elsősorban, hogy valaki évek múltán is vak és rövidlátó lesz, vagy pedig azt, ahogy telnek az évek, és ahogy az Úrral járunk, az életünk egyre inkább gyümölcsözőbb lesz, növekedő lesz, és mások hasznára tudja az Úr azt fordítani. Úgyhogy hadd legyen ez egy kérdés, testvérek, mindannyiunk előtt, és örventem annak a kérdésnek, amit Adónia megfogalmazódott, a személyes felelősségnek a kérdését, mert mi döntjük azt el, és a mi kezünkben van, mondjam azt, a sorsunk, jó értelemben, bár mindent Istentől kaptunk, hogy ahogy telnek az évek, ahogy múlik az élet, egyre inkább beszűkülünk, egyre inkább elszürkül az életünk, és ahelyett, hogy egyre világosabban látnánk a lelki összefüggéseket, és egyre világosabban megértenénk Isten igéjét, valaki vak lesz és rövidlátó lesz, és nem szabadul fel igazán soha, és nem tudja soha élvezni a hívő életet, azt, ahogyan Isten eltervezte, és azt, ahogyan Isten megajándékozott bennünket, vagy pedig egyre inkább kiteljesedik a mi életünk. És azt a kérdést nem teszem most fel, ezt a naív kérdést, hogy mi melyik utat választjuk. Hadd tegye fel ezt Isten, ezt a kérdést nekünk, sokkal hangsúlyosabban, mint ahogy én azt fel tudnám tenni, és hadd legyen ott a szívünkön, testvérek, hogy milyen irányban haladt eddig az életünk, és milyen irányban szeretnénk ezt folytatni. Aztán még mielőtt egy néhány gondolatot mondanák ebből az igéből, elgondolkodtam azon is, hogy mennyire hiteles az, amit Péter apostol leírt. Ahogy már régebben úgy utána olvastam és tanulmányoztam Péternek a levelét, sokan vitatják azt, hogy ezt a második levelet Péter apostol írta. Vitatják az ő szerzőségét, és másnak tulajdonítják ennek a levélnek a megírását. Én hiszem azt, hogy Péter apostol írta, és nem gondolom, hogy helyet kellene adni ilyen fajta kritikáknak, és úgy elgondolkodtam azon, elmélkedtem Isten igének a tanulmányozása közben, hogy vajon látható-e, vagy látható volt-e ez a lelki növekedés a Péter apostol életében. És egy kis mozzanat jutott eszembe az evangéliumból, amikor Péter már egy bizonyos idő után, ahogy az Úr Jézussal járt, feltette egy nagyon jogosnak tűnő kérdést. Azt kérdezte az Úr Jézustól, hogy Mester, mi mindent elhagytunk, mi lesz velünk? Mi lesz a mi jutalmunk? Nincs csónak, nincs háló, nincs pénz, nincs munka. Mi lesz? Mintha azt mondta volna, hogy Mester, te mindent kivettél a kezünkből, amit meg tudtunk volna fogni kézzel, amire kicsit alapozhattunk volna. És Jézus akkor tett egy ígéretet, amit nagyon jól tudunk, hogy senki, aki lemondott a földi javakról, és aki nekem oda szánta az életét, senki nem fog jutalom nélkül maradni, hanem száz annyit fog kapni ebben a földi életben, és végül örök életet. És hogyan igazolódott ez be a Péter életében? Vagy hogyan járult ez a bizonyos kérdés az ő lelki érettségéhez és növekedéséhez? Hát nagyon sok csodát Péter végignézett, sőt segítségül volt abban, hogy ezek a csodák úgymond végbe menjenek. Gondoljunk csak a csodálatos halfogásra, amit Lukács örökít meg az 5. részben. Olyan fogásra soha nem volt Péternek, hogy szakadozott a háló, és úgy megtöltötték a csónakokat a halak, hogy majd elsüllyedt a sok haltól. Aztán gondoljunk a több ezer ember megvendégelésére. Ezek fizikai áldások voltak, és elmondták az Péternek, hogy Péter, mindent kiengedtél a kezedből, és mindent elengedtél. De én egy hatalmas, örökkévaló Isten vagyok. Erről hallhattunk pénteken is, hogy Isten hogy meg tudja áldani a keveset is. És minden szükséget be tud tölteni. Aztán Péter végignézhette, végig az eseményeknek a középpontjában is volt, és egy hatalmas eszköz volt abban, hogy végignézhette és átélhette a pünkösdi eseményeket és az azt követő tömeges megtéréseket. Hogy Istennek milyen nagy hatalma van, és amikor még említhetnénk dolgokat, ahol Pétert Isten beavatta az ő munkájába, és Péter le tudta már írni ezeket a sorokat, ahelyett a kételkedő kérdés helyett, hogy Uram, mi lesz velünk, ha elhagytunk téged, ebben a levélben már le tudja írni azokat a sorokat, amit így fogalmaz meg, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket mind azzal, ami az életre és a kegyességre való. Tehát mindennel megajándékozott. Semmiben nem látunk szükséget. Nincs hiányunk semmiben. Isten mindennel megajándékozott bennünket. Tehát egyértelműen látszik a lelki növekedés, a lelki érettség Péter apostol életében, és ugyanígy az Úr meg akarja mindannyiunk életében ezt adni. Szeretném három gondolatban ezt fölvázolni, összefoglalni, egy-két dolgot abból is megemlíteni, amit már a testvérek megemlítettek. Először is a növekedésnek az alapjáról, mi a lelki növekedésnek az alapja, aztán másodszorban a növekedés folyamatáról, és végül a növekedésnek az áldásairól. Azért szedtem így pontokba, hogy könnyebben meg tudjuk ezt jegyezni. Tehát először a növekedésnek az alapjáról. Mi a lelki növekedésnek az alapja? Ezt kiemelték a testvérek, és én is úgy vagyok vele, hogy az egyik testvér megemlítette, hogy van, hogy a Károli Biblia megfogalmazása ragad meg jobban, és világosabban megértek egy ige szakaszt, van, hogy az új fordítás, ahogyan visszaadja az eredeti mondani valót, az ragad meg. Most úgy vagyok ezzel a gondolattal, hogy sokkal kifejezőbb számomra a Károli fordítása, ahogyan visszaadja azt az igét, amit az első versben olvasunk. A Károli Bibliában így van, hogy velünk egyenlő drága hitet nyertek. És testvérek, úgy hiszem, hogy ez a lelki növekedésnek az alapja, vagy ez az ajtó, vagy ez a kulcs, ami megadja és megteremti számunkra a lelki növekedésnek a lehetőségét. De mit is értsünk az alatt, hogy a velünk egyenlő drága hitet nyerték? Mi az a hiteles, az az igazi hit, amiről beszél itt Péter apostol? Nagyon sokféle hit van ezen a világon. Sőt, Jakab apostol még azt is megemlíti, hogy még olyan hit is van, ami ördögi hit. Ami csak abban merül ki, hogy az ördögök is hisznek Isten létezésében, és rettegnek tőle. De nagyon sokféle hit van, vagy hiedelem van az Úrral kapcsolatban, vagy a lelki élettel kapcsolatosan, vagy arról, hogy hogyan éljük a keresztény életet. De mi is ez az egyenlő és drága hit, amiből fakadhat aztán a lelki fejlődés? Erre is Péter apostol megadja a választ az első levelében és a levélnek az elején. Hát szeretnék itt három kis rövid gondolatot ennél a gondolatkörnél megemlíteni, hogy az az egyenlő drága hit, amiről Péter apostol beszél, egy olyan hit, ami meg van próbálva, ami ki van próbálva. És a mindennapi életből is, hogyha valamit készítünk, vagy valamit gyárt egy cég, azt általában ki szokták próbálni. Emlékszem arra, hogy még a középiskolában, amikor szilárdságtan tanultunk, akkor egy mérnök oktatónk volt, aki a középiskolában tanította a szilárdságtant, és ő mondta azt el, hogy amikor egy hídat megterveznek, akkor úgy szokták tesztelni, amikor a híd kész van, hogy a híd elejétől a végéig kamionokat tesznek a híd mindkét sávjára, és óriási terhet raknak a kamionokra, amennyit csak elbírnak a kamionok. És a mérnököt beállítják a híd alá. Úgyhogy úgy tervezze meg azt a hídat, hogy állja ki a próbát. Milyen hit az vajon, ami nem állja ki a próbát? Valódi hit? Nem valódi hit. És Péter apostol idejében, mert Péter apostol a szenvedő gyülekezetnek, vagy a szenvedő gyülekezeteknek írta ezeket a sorokat, és olvassuk azt is, hogy a ti hitetek olyan, hogy ti dicsőült örömmel tudtok örvendezni a szenvedések között is. Testvérek, itt a mi városunkban, vagy országrészünkben jelenleg nem vagyunk kitéve szenvedéseknek. Lehet évtizedekkel ezelőtt voltak bizonyos szenvedések, amikor testvéreinknek a hitét próbára tették a szenvedések is. Úgy hiszem, hogy a mi hitünknek a legnagyobb próbája jelenleg ebben a társadalomban a csábítások vagy a kívánságoknak a próbája. Elhangzott ez az egyik bizonyságtevésbe, és nagyon egyetértek ezzel, hogy ez próbálja meg a legjobban a hitünket. Mert csábítás van ezerféle. Kívánságok. És minden arra sarkal bennünket, hogy ha megkívánsz valamit, akkor szerezd meg. Ha van elég pénzed, vedd meg. Ne törődj a költségekkel. Ha van pénzed, akkor nyugodtan vedd meg. Mindegy, hogy miről van szó. És sokszor ez próbálja meg a mi hitünket, hogy kielégítjük a kívánságainkat, a vágyainkat, vagy pedig Isten igéhez igazodunk, és azt mondjuk, amit, és azt gyakoroljuk, amit az Úr Jézus tanít, hogy tagadja meg magát az ember, és vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert nem valódi hit az, amikor az ember minden kívánságát kielégíti. Ez nem valódi hit. Ez nem az a hit, amiről Péter apostol beszél, hogy a velünk egyenlő drága hitet nyerték, hanem az a valódi hit, amikor nemet tudunk mondani kívánságainak, vágyainak, természetesen a bűnös vágyainak, a kívánságainak, nem a jó kívánságainak. De ami távolít az Úrtól, vagy ami bűnre visz, vagy ami beszennyezi a mi lelkünket. Aztán ez az egyenlő drága hit, elmondhatjuk azt is, hogy Isten ígéretein alapszik. És találkozunk néha olyan felfogásokkal, hogy én olyan nagy hittel kértem valamit, olyan buzgón, olyan kitartóan kértem valamit, de az Úr nem adta meg. Vajon miért nem adta meg az Úr? Isten azt adja meg csak, amit megígért. Lehetnek nekünk olyan vágyaink, olyan kívánságaink, kéréseink, amit Isten soha nem ígért meg. És lehetne itt nagyon gyakorlati példákat is mondani. És ezzel kapcsolatosan még a valódi egyenlő drága hittel kapcsolatosan azt szeretném még elmondani, hogy a valódi hit nem csak egy szép elmélet, hanem a valódi hitnek vannak cselekedetei, vannak gyakorlati megnyilvánulása is. Tehát innen fakad, innen indul ki a növekedés. És ha valakinek nincs meg ez a valódi hite, ami meg van próbálva, amit Isten megtisztított, és ha nem Isten ígéretein alapszik ez, és nincsenek gyakorlati megnyilvánulása is, akkor nem várható el a fejlődés, a növekedés. Tehát nagyon fontos, hogy az Úr tisztázza ezt az életünkben, hogy, hogy legyen ez a valódi hit, ez a drága hit, ami Jézus Krisztus áldozatán és az ő munkáján nyugszik. Aztán a növekedés folyamata. Hogyan bontakozik ki ez a növekedés? Nagyon fontos az, amit Péter apostol itt megemlít, hogy teljes igyekezettel. Tudjuk, gondolom ezt a fogalmat nem kell magyarázni bővebben, hogy mit is jelent az igyekezet. Vagy milyen egy igyekvő ember, és milyen egy lustálkodó ember, vagy egy nem törődöm ember, akinek minden mindegy. Tudják ezt az iskolások is, hogy lehet jó eredményt elérni. Hát igyekezettel. Kitartó és olyan hozzáállással, amit Isten megállhat. Persze, hogy hamis úton is lehet jó eredményeket elérni, az iskolában is, meg aztán a felnőtt életben is, de az egy másik út, amivel Isten nem ért egyet. Péter apostol itt felsorol, hogy a hit mellé még mi az, tehát az alapra milyen dolgokat építsünk fel, és nem akarok most ebben nagyon bőven belemenni, mert szeretnék olyan keretek között maradni, hogy ne fárasszam ki a testvéreket, és ne legyen túl sok információ, hogy aztán semmi nem maradjon meg, hanem mégis azért egy-két gondolattal tudjunk hazamenni innen ma délelőtt. Hát az első dolog, amit mond itt Péter apostol, az, hogy a hitnek legyenek jó cselekedetei. Károli úgy fogalmaz, hogy ragasszátok hozzá, tapasszátok hozzá, vagy illesszétek hozzá a jó cselekedetet. Ugye Jakab apostol azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt. Nem sokat ér, ha nincsenek cselekedetei. De milyenek kell legyenek ezek a cselekedetek? Egy kis történetet találtam, ami a régi időben játszódott még le, de gyermekkoromban is én tapasztaltam ilyen, hogy ugye akkor még nem léteztek gyermekkoromban a szupermarketek, hipermarketek, ahol minden szépen becsomagolva, minden szépen a polcon, hanem hát nagyon sok mindent a boltban kimérve, ömlesztve árultak. És emlékszem arra is, hogy ha csak 25 banin volt, azért is lehetett egy néhány szem cukorkát venni. Vagy ha vittünk egy-két tojást a boltba, azért is lehetett cukorkát venni, vagy valami édességet. Ilyen világ volt akkor, és ez a történet arról szól egy ilyen vegyes kereskedésről, aki amúgy keresztény volt, hát mindjárt meglátjuk, hogy mennyire volt keresztény, akinek volt egy János nevű segédje. A bolt a földszinten volt, és a bolt fölött volt a kereskedőnek a lakása. És nagyjából minden reggel ez a párbeszéd zajlott le a kereskedő és a segédje között. Lekiáltott: János, igen uram, felvizezted a tejet? Igen uram, megszínezted a vajat? Igen uram, a fekete kávéhoz kevertél egy kis cikóriát? Igen uram. Na akkor gyere fel, és tartsuk meg a reggeli áhítatot. Milyen cselekedetek ezek? Ezek nem alátámasztják a hitet, hanem áthúzzák a hitet. És testvéreink, gondoljunk arra, hogy mint hívő emberek, akik azt mondjuk, hogy hiszünk, és sok mindent tudunk, mennyire nyilvánvaló ez a hit, ez az egyenlő drága hit, a hétköznapokban, a mi cselekedeteinkben, hogyan nyilvánul ez meg. Aztán Péter azt mondja, hogy a cselekedetek mellé, ha ilyen igyekszünk a jó cselekedetekre, akkor illeszünk hozzá tudományt is. És a tudomány alatt érthetjük azt, hogy Isten igéjét igyekszünk alaposan megismerni. És aki lelkileg növekszik, az könnyen eligazodik Isten igében. Ha valamit keres a Bibliában, akkor eligazodik. És a Biblia számára nem egy ismeretlen könyv, hogy azt se tudom, hogy hol keressem, azt se tudom, hogy hol nyissam ki a Bibliát, ha valamit keresek, hanem aki növekszik, az könnyen eligazodik Isten igében. Mert szereti, mert kutatja, mert egyre alaposabban igyekszik megismerni. És ezzel nagyon szorosan összefügg az is, testvérek, hogy nem csak egy ismeretre teszünk szert, hanem egyre világosabban megértjük Isten igének az összefüggéseit. Egyre jobban látjuk, és egyre tisztább előttünk az, hogy mi Isten akarata. És annyira tudunk örülni annak, hogyha felfedezünk valami új igazságot Isten igében. Arra is gondoltam, testvérek, hogy hát lassan a könyvalapú írás kimegy a divatból, hogy mondjam így. Pedig azt mondják, hogy más az, amikor egy monitorról olvasunk valamit, vagy egy okostelefonról, és húzogatjuk, vagy klikkelgetünk ugye a számítógépnél, vagy más az, amikor a kezünkbe fogunk egy könyvet, és megfogjuk, és érezzük úgymond a könyvnek az illatát, más a feeling, ahogy szokták mondani. De itt nem csak erről van egy érzésről szó, hanem arról is, hogy a Biblia mellett szántunk-e mostanában időt arra, hogy egy jó keresztény könyvet a kezünkbe vegyünk. Mert nagyon sok jó könyv van, amik magyarázzák Isten igéit, vagy világosabbá teszik, vagy új élményekkel gazdagítanak bennünket. Elhangzott ugye az is, hogy ez a jelenlegi társadalmi beilleszkedés egyre jobban elkényelmesít bennünket. És egyre inkább passzívabbá tesz bennünket. És sokkal könnyebb egy képernyőre rámeredni, vagy nézni egy képernyőt, akár a TV képernyőjét, akár a számítógépet, akár egy okostelefonnak a képernyőjét, mint hogy vegyünk a kezünkbe valamit, és olvassuk. Vagy említhetjük itt azt is, hogy a tudomány, vagy az ismeret, nagyon sok jó igehirdetés van, amit meghallgathatunk, akár munka közben is, párhuzamosan. Nem kell feltétlenül leülni, vagy csak egy helyben ülni ahhoz, hogy egy jó igehirdetést meghallgassunk. Akár a házi munka végzése közben is. Vagy vannak olyan körülmények, hogy férfiak is meghallgathatunk egy igehirdetést. Vagy pedig előnyben részesítünk inkább egy tévéműsort, egy sorozatot, vagy valamit. Vagy az interneten is nagyon sok léhaságot lehet találni, lehet sok vicces videót találni. De mi az, ami hozzájárul a mi lelki növekedésünkhöz? Az, amivel időt töltünk, jobban felhigítja a mi kapcsolatunkat az Úrral, vagy jobban megszilárdítja, és hozzásegít a lelki növekedésünkhöz. És amivel tápláljuk a lelkünket, amivel időt töltünk, az előbb-utóbb kijön a mi viselkedésünkön, kijön a mi beszédünkön. Aztán a tudomány mellé azt mondja Péter, hogy szükséges a mértékletesség. Hát ezzel kapcsolatosan csak röviden annyit szeretnék mondani, hogy egy folyamatot látok ebben a hét dologban, ebben a felsorolásban, hogy ha hasznosan töltjük az időnket és Isten igét egyre alaposabban megismerjük, akkor a mértékletesség, vagy mondhatjuk így, hogy a kiegyensúlyozott élet lesz jellemző ránk. Kiegyensúlyozott emberek leszünk. Nem lesznek ilyen nagy kilengéseink, hogy hol így vagyok, hol úgy vagyok, hanem egy folyamatos és egy kiegyensúlyozott lelki fejlődésben lesz részem. Aztán következik a türelemnek a gondolata, amit itt Péter apostol megemlít, és abban az időben nagyon fontos volt ezt az erényt is felsorolni Péternek, mert az egyház abban az időben nagyon szenvedett. Beszél Péter a tűzről, beszél Péter a megpróbáltatásról. És szükség volt nagyon akkor arra, hogy Péter bátorítsa a testvéreket, hogy testvérek, türelemre van szükségetek. És olvassuk másfelé is, hogy türelemre van szükségetek ahhoz, hogy elnyerétek az ígéreteket. Müller György, aki nem tudom, hogy kinek mond ez a név valamit, remélem, hogy nagyon sokunknak mond valamit a Müller György, és már ha könyveket említettem, elektronikus e-book formájában nem tudom, hogyha megtalálható ez az interneten, de nyomtatott formában megtalálható a Müller Györgynek a naplója. Nem akarok most ebben nagyon belemenni, de egy rendkívüli ember volt, aki teljesen hitből, hitáltal, a szó szoros értelmében úgymond teljesen kilátástalan és egy teljesen nulla kilátásokkal egyik napról a másikra több száz vagy több ezer gyermeket, árva gyermeket karolt fel, és éveken át viselte gondjukat. És megtapasztalta Müller György, hogy Isten mindig a legmegfelelőbb időpontba sietett a segítségére. És ő mondja el azt a történetet, hogy volt az ő gyülekezetében egy házas pár, ahol az asszony egy nagyon istenfélő hívő asszony volt. Viszont a férje nagyon rosszul viselkedett, alkoholista lett, az ital rabjává vált. A felesége nem sokat beszélt neki, úgymond nem pirított rá, vagy nem próbálta hibáztatni, hanem igyekezett megélni a hívő életet előtte. És amikor a férje sokszor részegen jött haza, abban az állapotban, ugye, sokszor segített neki levetni a ruháit, készített neki egy finom vacsorát, és éveken át folyt ez a dolog. És az egyik alkalommal a férje azt mondja a korcsmába, ugye, ahogy a részegeknek jön néha ilyen ötletük, hogy fogadjunk, hogy ha most mi ebbe a késő órába hazamegyünk, a feleségem nem csak nekem, de még nektek is készít vacsorát. És akkor persze felbuzdultak, na fogadjunk. És hazamentek, hazament a férj egy néhány cimborájával, és valóban úgy volt. A felesége nagyon kedvesen fogadta az ittas társaságot, kedvesen szólt hozzájuk, leültette őket, és egy finom vacsorát készített nekik. Aztán, ahogy mindent elrendezett, a feleség felment a szobájába az emeletre. És ahogy akartak hozzáfogni a vacsorához, azt mondja az egyik ember ennek a házi gazdának, elkezdte hibáztatni. Te, hát hogy tudsz ilyen mostohán bánni egy ilyen asszonnyal, aki ennyire türelmes, ennyire megértő, ilyen kedves? Én ebből a vacsorából nem eszek. És ajánlom neked, hogy mától fogva bánj kedvesen a feleségeddel. És ahhoz a vacsorához senki nem nyúlt a társaság közül. És a férj annyira magába szállt, annyira megszégyelte magát, hogy felment a szobába, és bocsánatot kért a feleségétől, és megkérte a feleségét arra, hogy imádkozz értem, mert szeretnék megváltozni. És akkor este ez a férj megváltozott. És miért? Hát egyrészt, mert Isten kegyelmes volt hozzá, de azért, mert ez a feleség türelmes volt. Isten megjutalmazta az ő türelmét, és megnyerte az ő férjét az Úr számára. Aztán még három gondolatot itt röviden. A kegyességről beszél itt, és itt ez alatt érthetjük azt, testvérek, hogy tiszta és képutatás nélküli Isten félelem, ami vonzza az embereket. Nem biztos, hogy egyet fognak érteni azzal, hogy hívők vagyunk. Sőt, nagyon sokszor nem értik az emberek, hogy mi az, miért viselkedünk úgy. Nemrég megkérdezte tőlem valaki, hogy mi miért nem táncolunk. És egy néhány szóba elmagyaráztam, hogy mi az én személyes meglátásom a táncról. És van nagyon sok értetlenség. És ahogy ugye Kati testvérnő is elmondta, hogy tesznek fel kérdéseket, meg aztán figyelik azt, hogy tényleg mások vagytok. Vagy csak elméletben van ez így. De fontos a kegyesség, az istenfélő élet. Aztán az atyafiakhoz való hajlandóság, a testvéri szeretet. És itt szeretném azt elmondani, hogy a körzetben, a cigány gyülekezetekben nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy elég felületesen veszik a testvérek a gyülekezeti látogatást. És nagyon sokszor el kell nekik mondjuk, hogy a hívő élethez hozzá tartozik az, hogy Isten bennünket közösségre teremtett. És hadd mondjam azt el, hogy a magyar gyülekezetekben is beszivárog ez a magatartás. Hogy nem tesszük félre a munkánkat, hogy itt lehessünk péntek este. Vagy vasárnap egy alkalmat ki lehet hagyni. Elég, ha jövök délelőtt, délután már nem jövök. Vagy csak jövök délután, délelőtt, nem annyira fontos. Itt nem arról beszélek, testvérek, hogyha valaki nem tud valóban eljönni. De amikor valakinek már gyakorlat az, hogy nem érték a hétköznapi összejövetel, vagy nem érték az, hogy egy vasárnapi imaórán részt vegyen, testvérek, van-e ott növekvő élet? Van-e ott atyafiakhoz, testvérekhez való hajlandóság, vagy testvérszeretet? Ezen nagyon, nagyon el kell gondolkodjunk, mert a teljes igyekezet, amiről Péter apostol beszél, azt jelenti, hogy mindent félreteszek, mindent megpróbálok azért, hogy a gyülekezetnek egy élő és növekvő tagja legyek. Nem az a célom azzal, hogy itt most valakire mutogassak, vagy valakit megszégyenítsek, mert számomra is volt, amikor ez egy kísértés volt. És így szeretném elmondani, és szeretném, hogy az Úr megerősítsen engem abban, hogy amikor csak tehetem, egyetlen hétköznapi összejövetelt se szalasszak el. Egyetlen testvéri alkalmat se szalasszak el, mert a testvérszeretet azt jelenti, hogy összefogunk. És egy gyülekezetnek csak akkor van jövője, hogyha minél egységesebb a gyülekezet, minél inkább együtt tudunk mozogni, össze tudunk tartani. És néha azzal a kifogással, vagy ezzel a gondolattal találkozunk a körzetben is. Hát én nem hagytam el az Úr Jézust. Én nem hagytam el, hogy nem jöttem gyülekezetbe. És akkor azt kell mondjuk, hogy úgy néz ki, hogy elhagytad. Aztán a szeretettel kapcsolatosan is, hogy testvérek, akinek növekszik az élete, annak az életéből árad ez a szeretet. Ez a mindenki felé való szeretet. És a növekedés áldásairól pedig, amit Péter apostol elmond, hogy biztonságban van ez az ember, aki növekszik, aztán gyümölcsözik az élete, és egy erős bizonyossága van afelől, hogy az Úr vele van ebben a föld életben, és helye van a mennyországban is. És testvérek, ez a bizonyosság, vagy ez a biztonság mindennél többet ér. Nincs ennél értékesebb dolog. Testvérek, adjunk most hálát azért, hogy Isten mindent megadott ahhoz, hogy növekedni tudjunk. És szeretnék visszamenni most egészen az elejére végül, arra a távlatra, amit Péter apostol elénk kitűzött. Hogy vakok és rövidlátók leszünk, vagy maradunk, vagy pedig leszünk gyümölcsöző, növekvő emberek. Segítsen bennünket az Úr, hogy teljes igyekezetünkkel azon legyünk, hogy növekedni tudjunk.